Jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Turi Ferenc, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgált ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát most június van, mikor indul a szezon?
Hát a szezon már elindult, úgy is mondhatnám, hogy nekünk szinte egész évben szezon van. Január-februárban van egy kis pihenési lehetőség, de egyébként a nyár az ugye nyár, tehát azt mindannyian tudjuk, és egyébként pedig a tél, a karácsony és az egyéb ünnepek kapcsán az is egy nagyon komoly forgalmat jelent számunkra.
Az egy-két hónap pihenés sem igazi pihenés, mert itt a számok évről évre változnak pozitív irányba, tehát fölfelé. Hát ha csak a Liszt-Ferenc reptér számait nézem, az is ugye milliós nagyságrenddel, nem beszélve a Magyarország légterén áthúzó repülő járatok vagy repülőgépek száma, ugye az is évről évre növekszik.
Igen, talán ez az illusztrálja a legjobban, hogy a 2019-es békeévhez képest idén az év első 5 hónapjában már 30%-kal magasabb a forgalom, és egyébként ebben az évben, az első időszakban, összehasonlítva 24-jel, pedig mintegy 8%-kal nagyobb a forgalom, tehát nagyon komoly forgalomnövekedés van. Ebből 14% egyébként a Budapest Airport növekedése, ami egy hát bődületesen nagy szám, főleg azért, mert ugye 24-ben is volt egy nagyon komoly növekedés a nemzeti repülőtéren. Az átrepülő forgalom pedig olyan 5-8%-kal nőtt eddig, tehát azt tudom mondani, hogy full szezon van nálunk, tehát mindenki teljes erővel működik.
A háborús konfliktusok nyilván nehezítik ezt a helyzetet. Mondtam talán egy kollégának, amikor beszélgettünk, hogy elég gyakran nézem ezt a flight radart, hogy micsoda borzalmas dolog az, hogy sávok maradnak üresen, és hát az összes többi forgalom pedig oda koncentrálódik, ahol még egyáltalán lehet repülni. És nyilván ez a magyar légtérre is így igaz.
Igen, ugye, tehát azt látni kell, hogy nálunk 4 üzletág van összesen. Első ez a magas légtéri irányítás. Itt most idén úgy gondolom, hogy rekordot fogunk elérni, mert első ízben fogja meghaladni ebben az évben, ha várakozásaink szerint, az 1 millió gépet ez a forgalom. Ezt követi ugye a Budapest Airportnak a le- és felszállása, ez a megközelítés, és a terminál forgalom, ami szintén egy harmadik üzletágunk, és utoljára pedig ez a vizuális repüléseket segítő repüléstájékoztató szolgálatunk van, ami megint csak egy légirányítási tevékenységet jelent. És ugye itt mind a 4 területen végülis bődületes forgalomnövekedések vannak.
És hát ilyen önöknek is, a Hungarokontrolnak is valamilyen módon, hogy a teljesítményet fokozni tudja, bővülnie kell, erről beszélgetünk még. De picit menjünk még vissza Európára, a légtérre. Nyugat-Európában az átrepülő forgalom tavaly még nem ért el, ugye? Az utolsó békeévet, a 19-es.
Ez így van, tehát ugye külön problémát jelent egyébként ennek a forgalomnak az egyenlőtlen eloszlása. Itt ugye a ukrán-orosz háború miatt a mi légterünkben egy jóval nagyobb forgalomnövekedés van, és valóban egyébként Nyugat-Európa egyes piacai még bőven a 2019-es szint alatt van egyébként a mostani forgalom. Tehát mondhatjuk, hogy bennünket ezek a válságok, ezek a háborúk, ezek aránytalanul nagy mértékben sújtanak. Ugye és az a probléma, hogy egyébként nem csak a közvetlen válságok sújtanak bennünket, de ha például van mondjuk máshol, akár egy távoli régióban valamilyen konfliktus, tehát például mondjuk van egy izraeli probléma, akkor az ottani légtér elkerülések miatt a mi forgalom szerkezetünk is egyik napról a másikra átalakul és változik. És ez igazodnunk kell, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly napi optimalizálási feladatot jelent a kollégáknak.
Ez egyfajta pillangó hatás, nem?
Hát igen,
valahol a világ légterében történik, vagy a Földön történik, az egész könnyedén és nagyon hamar elérheti a budapesti légteret így módon.
Hát igen, meg gondoljunk bele, hogy 1 millió járat, ugye, ők repülnek át felettünk. Tehát gyakorlatilag minden kontinensről szinte vannak járatok. Ugye az egyik London-Dubait megy, a másik, nem tudom, Párizs-Katárt. Tehát, hogy olyan átrepülő forgalom van, és itt komoly problémát jelent számunkra egyébként, hogy miközben az Európán belüli forgalom az egy szabályzott forgalom, és ezt az Eurocontrol irányítja központi szinten, addig a kontinensről, keletről, kívülről érkező légijáratok, tehát például ugye a közel-keletről, távol-keletről, ők nem kötelesek azokat a résidőket figyelembe tartani. És itt nekünk egy nagyon komoly problémát jelent, hogy hajnali 4 és 6 óra között tömegével megjelennek a határon olyan gépek, amelyekről igazából nem is tudtuk, hogy ezek majd akkor fognak megjelenni, mert máskor kellett volna jönniük, de nem tartották be azt az időt, amikor jönniük kellett volna. Na ez az, ami egyébként képes arra, hogy szétverjen egy napon belüli forgalmat.
Ez nagyon érdekes, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire szabályozatlan lehet.
Ez ugye a régión kívüli
egy
forgalom.
Egy része, értem, a régión kívüli forgalom.
Ugye a másik, ami egyébként komoly hatással van a mi forgalom szerkezetünkre, és az utasoknak a kényelmére, mert számunkra ez a legfontosabb, hogy az utasoknak tényleg optimális körülményt biztosítsunk, ez a törökországi forgalom. Törökországban idén például 50%-kal megnő a forgalom, ugye megépült Isztambulban a 3. futópálya, és olyan bődületes számban vannak járatok, és itt nekünk problémát jelent az egyébként, hogy a társaságok egy része nem igazán tartja be azokat a résidőket, amelyeket kapnak. Tehát a repülőtérről már más időben indulnak, ugye a határon megint más időben érkeznek, más magasságon jönnek, mint ami eredetileg le lett adva. Tehát megint csak egy olyan, hogy mondjam, napon belüli optimalizálási feladatot jelent, ami szinte egy heroikus küzdelem egyébként a repülős tervezőinknek.
Hát minden nap meglepetés, de minden órában minden lehet akkor meglepetés, vagy van is meglepetés.
Minden nap egy új nap van, de szó szerint. Igen.
A meteorológia is egy fontos kérdés. És az ember azt gondolja, hogy meteorológia mindig volt, az a repülést mindig akadályozhatta, vagy éppen segíthette, de most azt mondják a szakemberek, az ön kollégái is, hogy ez a helyzet is egyre bonyolultabbá válik.
Igen, ugye amikor az új menedzsment 10 hónappal ezelőtt elkezdte a munkát, akkor készítettünk egy gyökérok elemzést, hogy mik azok a fő problémák, amelyeket javítanunk kell ahhoz, hogy rövid távon a működésünk az radikálisan javuljon. És ugye itt a mondjuk a létszámpótlás és az egyéb szakmai intézkedéseken kívül, mint például a légtérszerkezetnek az átalakítása, egy nagyon fajsúlyos terület volt számunkra a meteorológia. Ugye nyilván volt korábban repülés meteorológia, de az a típusú szolgálat, amit most bevezettünk, ami arról szól, hogy reggel 8-tól délután 6-ig a Hungarometnek egy munkatársa ott van az irányított
teremben. Együtt lélegzik a kollégánk,
és gyakorlatilag egy ilyen percről percre történő egyeztetés van. Én ugye szinte minden nap vagyok a irányító teremben, és mindig beszélgetek a meteorológusokkal, hogy milyen tapasztalataik vannak, mert ugye az április 15-től él ez a rendszer. Azt tudom mondani, hogy rövid távon is egy hatalmas, hogy mondjam, javulást tudtunk abba elérni, hogy feleslegesen ne korlátozzuk a magyar légteret, mert ugye egy időjárásnál az van, hogy korlátozni kell a légteret, hogy kikerüljék a légtársaságok a rossz időt.
Eddig is volt kapcsolat, eddig is volt szakmeteorológus, de nem ott a helyszínen, és attól, hogy ott van a helyszínen, a kommunikáció hatékonyabbá és egyszer rövidebbé vált. Itt nyilván másodperceken múlhat sok minden.
Hagy mondjak annyit, hogy nekem eleve ugye a menedzsment filozófiám, ez a kooperációra épül, és a kommunikációra. És ugye ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy rögtön az elején felvettem a kapcsolatot a Hungarometa vezérigazgatójával, de ugyanez vonatkozik egyébként a Budapest Airportra is, hiszen eddig a két cég viszonylag izoláltan, elszigetelten érte az életét, már pedig
társbérletben.
Hát igen, mondhatjuk. Ami nem mindig a pozitívabb kicsengésű, és azzal, hogy az NGM irányítása alatt egyébként a két cég végre egy tiszta légközlekedési stratégiát követ, ezzel ugye a két cégnek a kapcsolata is drámai módon javult. Hát olyan napi szintű egyeztetés van, például François Berisot vezérigazgatóval, vagy Lóga Máté igazgatósági elnökúrral, akár operatív kérdésekben, ami korábban soha nem volt.
Ugye ezt jól mondom, és jól emlékszem, hogy közel 4 évtizedes légiforgalmi gyakorlata van.
Hú, igen, ez csak azt mutatja, hogy milyen örök vagyok.
Nem, csak...
ez így van, igen, igen.
Nagyon kell kapaszkodjak a beszélgetésben. Ha már azt mondta, hogy kooperálni, ki mindenkivel kell még? A meteorológiai szolgálatot értem, a repteret értem, ki mindenkivel kell még hatékonyabban összedolgozni?
Nekem a legfontosabb kooperáció az a belső kooperáció. Tehát nálam, a mi embereink, ők vannak az egyes számú helyen, És ezt egyébként az elmúlt 10 hónap is bizonyítja. Ugye megegyeztünk a szakszeretekkel, kötöttünk egy 5 éves bérmegállapodást, rendeztük a fizetéseket, elkezdtünk egy nagyon drasztikus létszámnövekedést az irányítóknál.
5 éves bérmegegyezés, tehát 5 évre előre tudják a kollégáid, mennyit fognak keresni.
Így van, 2+1+1+1 év, ami azt jelenti, hogy bizonyos mutatókhoz van kötve ennek a megállapodásnak a mindenkori tovább léptetése, és egyébként ez egy automatikus folyamat tud lenni, hogyha minden rendben van. Ugye a külső kapcsolatrendszer, és végülis erre kérdezett rá, olyan szempontból sokkal, hogy mondjam, szélesebb körű, mint ahogy elsőre gondolnánk. Ugye főleg azért, mert mi, mint magas légtéri irányítók, a nemzetközi vérkeringésbe vagyunk bekötve. Ugye a cég működése is egyébként ezt tükrözi, mert egy nagyon-nagyon speciális cég vagyunk, azzal együtt, hogy egy ilyen van Magyarországon. Ugye mi alapjában egy állami feladatot látunk el, ez a magas légtéri irányítás, de ezen belül egyébként a mi számláinkat azt a légitársaságok fizetik, nem tudom, hogy ezt sokan valószínűleg nem is tudják, és egyébként mi teljesen transzparens és elszámoltatható módon kell, hogy azokat a pénzeket, amelyeket a légitársaságok fizetnek nekünk ezért a szolgáltatásért, ezt elköltsük. Ezért 5 éves megállapodásaink vannak, amelyet az Európai Bizottság is ellenőriz, és a légitársaságok is ellenőriznek. És akkor ugye ez arról szól, hogy a mi külső kapcsolatrendszerünk, az gyakorlatilag jelenti az Eurocontrolt, ugye, amely egyébként az európai szintű áramlás irányítást lenne hivatott elvégezni, és ezen kívül minden olyan légitársaságot, aki átrepül felettünk, tehát velük mi napi kapcsolatban vagyunk. Kollégáim 1000 szálon kötődnek szinte minden olyan légitársághoz, aki üzemel nálunk. Folyamatos real-time problémaértékelés van, probléma megoldás van, párbeszéd van, légtérszerkezet változik, hogy változzon, milyen korlátozás van. Tehát egy laikus számára elképzelhetetlen az a kommunikáció, ami nálunk van egyébként a munkahátterében.
A légitársaságok, tehát akkor befizetők, ugye, ha jól értem?
Hát ők szolgáltatásért fizettek, és elvárják a minőséget.
Most majdnem azt akartam mondani, hogy hát ők fizetik a zenét, de nagyon nehéz, mert hogyha egy légitársaságot, az előbb ugye Törökország került szóba, és egy új reptér, egy új futó, egyre több járatot akar indítani, és itt mindezt Budapesten valamilyen módon át kell tudni engedni, és nagyon sokan rendelnek, nagyon sok légitársaság akar még jobb pozíciót.
Így van.
És ehhez kell valamilyen szinten alkalmazkodni, sőt, nagyon gyakran valószínűleg azt kell mondani, hogy ez már nem fér bele, vagy nem így fér bele, ugye?
Bizony. Ugye itt az a kihívás, és nem problémát mondok szándékosan, amely kihívást, hogy a két iparágnak gyakorlatilag teljesen eltérő a működése. Ugye a légitársaságok azok egy teljesen szabad versenyes versenyben vannak egymással, kapacitásokat piacra raknak nagyon rövid idő alatt, kapacitásokat kivonnak, ha éppen mondjuk gazdasági problémák vannak, vagy egyéb problémák vannak.
Vagy bármi történik a világban.
Egy légirányító cég ezt nem teheti meg. Mi alapjában egy technológia szolgáltató vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas technológiai háttérrel rendelkezünk, ami ugye egy nagyon komoly CAPEX költségre vezethető vissza. Ugyanígy az irányítóink is, tehát ők nem mozgathatók egy éven belül, hiszen egy légirányító képzése az 2 évig tart Magyarországon. Olyan szigorú követelmények vannak. Ráadásul, ugye én azt szoktam mondani, megnéztem a ChatGPT-n egyébként, hogy mekkora az esélye annak, hogyha valaki egy olyan aranylelőhelyen, ahol tudod, hogy van arany, elindul és keres aranyat. És akkor valami olyasmit mondott, hogy egy találat, az körülbelül 10 és 100 keresés közé esik. Most ehhez képest, ugye egy légiirányító, hogyha visszaszámolunk, akkor körülbelül 1000 olyan jelentkezőből, aki már jelentkezik, és ez szeretne lenni, a végén végez 16.
10-16. Igen.
Tehát én azt szoktam mondani, hogy a mi irányítóink azok gyakorlatilag aranyat érnek, szó szerint, igen.
Ha már a kihívás kifejezést használta, fölírta magamnak, akkor nem problémákat fognak. Milyen kihívások adódnak még? Most így a szezon elején, vagy hát értem, egész évben szezonban beszélgetünk, és azt is szeretném még szóba hozni, ebben a műsorfélben van még néhány percünk, hogy hát a hírekbe is bekerültek az elmúlt hetekben itt a távolirányítással kapcsolatban. Egészen pontosan, ha jól fogalmazom, vagy jól emlékszem, akkor Nagy Márton miniszter azt mondta, hogy a világ első a magyar légirányítás. Ezt a két témát még körbe tudjuk járni, azt megköszönöm.
Igen. Ugye a kihívás, tehát ennek az egésznek az alapja, ez az egyenlőtlen forgalom szerkezet, és az emiatt ránk zóduló hirtelen igény, ami jelentkezett. Ugye ezt úgy próbáltuk kezelni, hogy már végzett és engedéllyel rendelkező légirányítókat is toborzunk egyébként a balti országokból. A KFOR szektorunk, amely ugye egy távol irányítási szektor, és Koszovó feletti légteret irányítjuk ezzel. Oda most hozunk 13 kollégát, ők fogják irányítani egyébként, ugye ők a balti államokból vannak már, júliusban fognak munkába lépni, az itt felszabadult irányító kollégákat fogjuk átcsoportosítani a magas légtérre, ahol kevesebb irányítónk van, és emellett egyébként szintén a balti államokból toborzunk magas légtér irányítókat, már végzett magas légtér irányítókat, de itt az az izgalmas egyébként, hogy a magyar légtér az egy annyira speciális és komplex légtér, hogy egy nagyon komoly oktatást kell adni, még azoknak a licensed irányítóknak is, akik külföldről jönnek, mert hogy csak hogy példát mondjak, hogy miért ilyen miért komplex ez a magyar légtér, mert ugye van egy magas légtéri forgalom, iszonyú nagy forgalom, emellett a bécsi megközelítéseket mi irányítjuk, tehát a Bécsre történő leszállásokat, emellett van egy Budapest airport le- és felszálló forgalom, tehát ennek a komplexitása egy elképesztő komplexitást jelent. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás.
Bonyolultabb, mint mondjuk Prága, Bécs,
igen,
nem tudom, Pozsony.
Igen.
Tehát
igen.
A régióban akkor ez itt a legkomplexebb.
Az egyik legkomplexebb. Az egyik legkomplexebb, és ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy miután Magyarország területe relatíve kicsi, a légterünk relatíve kicsi, kerülni sokkal nehezebb. Uh-huh. Tehát ha mondjuk van egy időjárási probléma, amiből sajnos egyre több van, és mondjuk légtér korlátozást kell bevezetni, akkor néha nincs hova kerülni. Tehát egész egyszerűen nem tudnak rajtunk átjönni, és ezzel igazán nem lehet mit kezdeni.
Most ehhez képest, hogy ez egy ilyen komplex kihívás, ehhez képest önök a távoli irányításra is alkalmasak már. Azt hiszem, ilyen nem nagyon van, ugye legalábbis, ha jól olvastam éreket, ez nem gyakorlat, tehát nem nagyon hallani.
Ez úgy néz ki, hogy olyan légirányító cég, amely már aktívan irányít egy távoli magas légteret, ami nálunk a Koszovó, és megszerezte azt a képességet, hogy egy olyan nagy komplexitású repülőteret, mint Budapest Airport, digitálisan a távoli toronyról irányítson. Ugye ez a fejlesztés, amit Nagy Márton miniszter úr átadott, ez egy 8 milliárd forintos fejlesztés volt. Tehát ilyen szolgáltató nincs a világon, mi vagyunk az egyetlenek. Ugye ez a távoli torony, ez azért volt számunkra fontos.
Tehát nem a helyszínen.
Nem a helyszínen, hát a mi székházunkban igen, van igen. Egy terem, egy irányítóterem, és nem az irányítótoronyban ül a kollega, hanem ebben az irányítóteremben, ahol mindenféle audiovizuális módszerekkel, kamerákon keresztül, ugye reprodukáljuk a repülőtérnek az élő képét, és ami ebben nagyon nagy kihívás, hogy egy repülőtér az olyan, mint egy kisváros. 1000 mozgás van rajta. Gépkocsik jönnek, mennek, podgyászrakodók jönnek, mennek, repülőgépek le, felszállnak, gurulnak, és ugye itt az volt egy nagyon nagy kihívás, hogy ezeket a járműveket, ezeket real-time tudjuk folyamatosan azonosítani a videóképen. Tehát itt a videókép hozzárendelése magához, az azonosítóhoz, az egy iszonyú nagy kihívás volt. Na, ilyen rendszer nem nagyon van a világon.
Ez akkor azt jelenti, hogy a Magyar Légiforgalmi Szolgálat az tulajdonképpen bármilyen távoli helyszínen akár el tudna igazgatni egy repülőteret?
Abszolút. Erre, igen.
Ez egy ilyen lehetőség.
Mert ugye némi jelkésés van, tehát itt a kommunikációban, de nem olyan jelentős, ami ezt meghiúsítaná, tehát mi simán tudunk szolgáltatni. Ugye ennek egy nagyon fontos, hogy mondjam, praktikus alkalmazása lehet például, hogyha a magyar regionális repülőterek felfejlődnek egy olyan szintre, ahol már indokolt egy irányítás bevezetése. Ezt a távlatokban, ha erre igény lesz, akkor ezt meg tudjuk csinálni mindenféle probléma nélkül.
Majd folytassuk a képzéssel, jó? Mert azért a humán erőforrás talán az egyik legfontosabb így kihívás, van. Ahogy ön fogalmazott. Túri Ferenc, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT vezérigazgatója, a nap vendége itt a Trend FM-en. Néhány perc ma folytatjuk a beszélgetést. Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Turi Ferenc, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT vezérigazgatója van a stúdióban. Sok mindenről beszélgettünk már, az egyértelmű kép a laikusnak is, nekem is, hogy a Hungarokontrol, a magyar reptér, a magyar légtér egyre nagyobb terhelést kap, egyre nagyobb forgalmat kap, különböző szinteken, ugye ezt előbb bemutatta itt vezérigazgató úr, 3 szinten, ha úgy tetszik. Nézzük akkor, milyen rövid távú és hosszú távú kapacitás növelő intézkedéseket tudtak megtenni, akár az elmúlt 10-11 hónapban, ami azt garantálhatja, vagy biztosíthatja, hogy is fogalmazott, hogy a működés javulás az megtörténhessen. Tehát pont ezt a szó összetételt használta.
Igen, azt mindenképpen szükséges elmondani, hogy a Hungarokontrol egy nagyon magas színvonalon működik ma is, mind technológiailag, mind a munkatársaink tekintetében, és ezt egyébként a világ vissza is igazolja számunkra, mert nagyon sok elismerést kapunk. Ugye nekünk a fejlesztések azok minimum 2 szinten kell, hogy történjenek, kiemelkedjenek. felten. Az egyik ez a technológiai fejlesztésünk, a másik pedig a humán fejlesztésünk. Ugye a technológiai fejlesztésben itt az a nagy kihívás mostanában a 21. században, hogy a fejlesztési innovációs ciklusok lerövidültek ebben az iparágban. Nagyon-nagyon gyorsan jönnek azok a fejlesztések, amelyeket érdemes felhasználni.
A régek meg gyorsabban avulnak el.
Így van, így van. És ugye itt még az a külön specialitás, hogy nem úgy néz ki, hogy akkor egy dobozos terméket kap egy légirányító cég, mondjuk a mi Matthias rendszerünk, ugye ami a fő irányító rendszerünk, az is egyébként úgy készül, és a hasznos élete is úgy telik el, hogy az irányító kollégák folyamatos feedbacket adnak arról, hogy mik azok a változtatások, mik azok a fejlesztések, amiket ők szeretnének, hogyha a szállító megtenné, és ezt számon is kérjük rajtuk. Egyik nagyon nagy lépés, hogy tavaly aláírtam a Thales nevű világ egyik legnagyobb technológia szállítójával azt a szerződést, amely alapján 27-28-ban megújul a légirányítási rendszerünk. Tehát kapunk egy új buildet, és az már egy megint csak minőségében és technikai szintjében egy jóval magasabb szinten álló rendszer lesz. Ott például a Thales már abban gondolkozik, hogy bizonyos munkafázisokban az AI-t is be fogja vezetni. A szakmában az egy nagyon-nagyon szigorú elf, hogy az AI-t nem lehet olyan döntéseknél felhasználni, ami emberi döntést igényel. Tehát az szigorúan tilos. Ezért egy ilyen előkészítő, tanácsadó szerep van az AI-nak, tehát konkrétan, ha mondjuk belép egy légtérbe egy gép, akkor nyilván egy AI sokkal gyorsabban végig tudja azt futtatni, hogy van-e olyan pályán egy másik gép, amely esetleg konfliktusban van majd ezzel a repülővel, és akkor tanácsot tud adni a légirányítónak, aki meg tudja nézni, meg tud győződni róla, hogy valóban, és utána már a légirányító feladata lesz, hogy ezt meg is lépje.
De most még nem tartunk ott, hogy légirányító szakembereket pótolni lehessen mesterséges intelligencia, csak az előkészítő fázisban. Ugye? Tehát csak konyhai kisegítő munkát tud végezni, ugye?
Itt lehet, hogy én a világgal szembe megyek, mert én azt gondolom, hogy a légirányítókat nem lehet helyettesíteni. Értem. Tehát, hogy nézzük meg a repülőgépeket, ugye ott is egyébként iszonyúan fejlett technológiák vannak.
Én akartam is kérdezni, a robotpilóta.
Azért a pilóta ott van, és ugye van olyan légitársaság, amelyik előírja, hogy egyébként robotpilótával kell leszállni, de ezt a humán élő munkát, ezt nem tudják pótolni. És én azt gondolom, hogy az emberi döntés az mindig szükséges lesz, meg a felügyelet is nagyon fontos. Tehát ettől én nem tartok egyébként.
Az nagyon izgalmas lesz, amikor a Thales program 27-28-ban belép. A kettőnek először egymás mellett kell futni. Ugye ez nem úgy van, hogy az egyiket leoltom, a másikat fölkapcsolom.
Persze. Hát ez egy fokozatos átállás, és ugye ez is úgy történik, hogy egyébként minden rendszerünk redundáns, pont a biztonság érdekében, ami azt jelenti, hogy van egy fő irányító termünk, és attól távol van egy másik, pontosan ugyanán irányító terem, ami 24 órán keresztül életben van és működik párhuzamosan az éles irányító rendszerünkkel, pont azért, hogyha bármi van, akkor simán át tudjunk állni a légtér irányítására minden probléma nélkül. De ugyanez vonatkozik egyébként a torony irányításra, ott is két rendszerünk
van. Minden duplikálva van,
arról nem is beszélve, hogy olyan szünetmentes áram ellátásunk van, ami szinte lehetetlené teszi azt, hogy a Hungarokontrollnál előforduljon olyan, mint ami Spanyolországban volt például nem olyan régen.
Az előbb kellett volna szóba hoznom a kihívásoknál a kiberbiztonságot, mert ha már most ide értünk, akkor nyilván ez is egy olyan tényező, mint az időjárás, a meteorológia, meg az összes többi, ami egy növekvő feszültséget okozhat, vagy megoldandó kihívást.
Így van. Ugye a kiberbiztonságot mi a lehető legszigorúbban vesszük, ez egy stratégiai feladatunk is, és a technológia az folyamatosan a kiberbiztonság megújításán és fejlesztésén dolgozik. Azt talán szükséges elmondani, hogy amikor 10 hónappal ezelőtt beléptünk, akkor az első az volt, hogy csináltunk egy stratégiai szervezetfejlesztést, tehát az új szervezetet megszilárdítottuk, működésbe hoztuk, és rögtön utána pedig csináltunk egy 3 éves stratégiát, ami 15 évre tekint ki, ahol egyébként minden funkcionális területünknek, tehát az összes vezérigazgató helyettesnek és igazgatónak, aki a cégben van, nagyon konkrétan előírtuk együtt egyébként velük azokat a feladatokat, azokat a fókuszpontokat, amikre nekik koncentrálni kell, és ezt egyébként most éppen implementáljuk, ami azt jelenti, hogy 2 heti szinten ellenőrizzük, hogy hogyan haladnak ezek a projektek. Na ezek között a projektek között a kiberbiztonság az egy kiemelt projekt a cégnél.
Technológia és humán erőforrás, ugye ez a két nagyon fontos láb.
Igen.
Aztán az összes többiről már szót ejtett. A technológia az most akkor jól látható, ugye, és annak a közeli jövője 27-28, és amit az előbb beszélt. A humán erőforrás vonatkozásában pedig úgy átalakították a képzést, ugye, országos toborzókampányt hirdettek, nyilván ennek már van hatása, igen, és lesz is majd hatása.
Ó, én erre vagyok a legbüszkébb egyébként, mert nálunk a humán erőforrás stratégiai menedzsmentje az egyébként olyan elvek alapján történik, nagyon leegyszerűsítve, hogy minden munkatársunk jókedvűen jöjjön be dolgozni, és ezt az új humán vezérigazgató helyettes úr kibővítette azzal, hogy és így is menjen haza. De nem csak örömmel jöjjön be, hanem ha lehet, ne rontsuk el a napját, és mi pont ezt a filozófiát követjük. Ugye itt számos olyan intézkedés van, ami ezt célozza, tehát egy rendkívül aktív belső élet van a Hungarokontrollon belül. Itt nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a kommunikáció, amely nálunk végtelenül professzionális. Ugye a belső kommunikációval és a külső kommunikációval is ők foglalkoznak. Ugye a külső kommunikáció az megint csak a humán erőforrás esetében nagyon fontos.
Hogy bejöjjön.
Toborzás, megtaláljuk.
Hogy bejöjjön.
Hát, hogy megtaláljuk, igen, azokat a kollégákat, akik egyébként kulturálisan és egyéb szempontokból is odaillenek közénk. Tehát itt van egy nagyon-nagyon komoly humán munka minden területen. És ugye a légirányítóknál én nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi év az egy paradigmaváltás volt, mert azzal, hogy a szakszeretekkel megkötöttük ezt a stabilizáló megállapodást, előremutató megállapodást, ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy elindítsuk a céget egy nemzetközi esedés útján. Ugye az ügyfeleink nemzetközi ügyfelek, a stakeholdereink közül sokan nemzetközi stakeholderek, tehát nagyon fontos volt, hogy a Hungarokontrollon belül is, hogyha külföldi irányítók jönnek hozzánk, akkor ilyen nagyon egyszerű dolgok, például, hogy milyen nyelven folyik a kommunikáció, például azok a tájékoztatók, amelyek belső tájékoztatók, azokat akkor két nyelven kell megcsinálni, és hogy egyébként pedig azok a balti államokból érkező irányítók, akik mindent feladnak, amikor Magyarországra költöznek, ők tényleg úgy érezzék magukat, hogy otthon vannak nálunk, és a lehető legjobbat tudják magukból kihozni. Na, erre nagyon büszke vagyok, mert ez nagyon-nagyon szépen halad a cégben.
A kollégáival, amikor beszélgettem, akkor kiderült, hogy mennyi prekoncepciója van a nagy közönségnek a szakmájukról, a hivatásukról. Nagyon keveset tudunk. Valamelyikük azt mondta, hogy hát amikor ugye a reptére kimegy az ember, akkor látja a légirányítókat. Nem látom,
nem
csak
lát.
Tudom, hogy ott vannak, vagy valahol vannak. Lehet, hogy már távoli helyen vannak, de bízom bennük, az életemet bízom rájuk.
Igen.
Szóval nagyon sok a prekoncept. Én például a nyelvi nehézséget nem is hoztam volna, fel, én azt gondoltam, hogy eleve az angol, az a közös nyelv, legkisebb közös többszörös, ami nem is okozhat így problémát, de a belső kommunikáció az meg nyilván magyarul zajlik.
Hát meg például egy toronyirányításban, ugye ott nem lehet a magyar nyelvet nem ismerni, egy terminál irányításban, mert a repülőtér környékén azért rengetegen magyarul beszélnek, úgyhogy ha az irányító nem beszél magyarul, ott probléma van, de például egy magas légtéri irányításban, ahol a kötelező nyelv az angol, ott bizony ezért lehet ezt megvalósítani. Annyit azért itt is elvárunk, van egy olyan kb. 100 szóból álló szakmai szótár, azt meg kell tanulniuk magyarul a külföldi irányítóknak, de ez nem jelent problémát nyilván.
A magyar jelentkezőket mi tarthatja vissza, vagy mi tartotta eddig vissza? Én a kommunikációt már kétszer vagy háromszor sem említett, a kifelé való kommunikáció hatékonyság növelését, azt gondolom, hogy a légirányítás sokkal több ajtót nyitott ki az elmúlt időszakban. Tehát sokkal jobban, sokkal transzparensebb lett mindenki számára.
Igen. Én azt gondolom, hogy más volt a vezetői filozófia, mint az a vezetői filozófia, amit mi képviselünk. Mi a szakmából indultunk ki, abból indultunk ki, hogy nekünk, mint az egyik legdrágább nemzeti kincs kezelőjének, ha úgy tetszik, ugye ez egy óriási bizalom, hogy mi kezeljük a magyar légteret, ez egy óriási felelősség. Tehát nem állhat elő olyan, hogy mondjuk egy utasszállító gép elérkezik Magyarország határára, és miattunk nem tud belépni, vagy miattunk vannak problémái. Nekünk kutya kötelességünk ezeket a problémákat feloldani, megoldani, és ilyen szempontból a mi szemléletünk is, ugye azt a szakmai szemléletet tükrözi, amely a légirányításban egyébként abszolút elvárható, hiszen ezek a légirányító cégek, ezek úgy vannak finanszírozva, hogy a légitársaságok megtérítik a CAPEX-et, megtérítik az OPEX-et, és ezen kívül megtérítik a tőkeköltségeket. Nincs olyan a mi szakmánkban, nincs olyan fogalom valójában, hogy profit. Tehát mi nem azért vagyunk, és azért vannak 5 éves terveink is, hogy ne rángassuk a kapacitás, a belső-külső kapacitásokat, hanem mindig egy stabil, kiszámítható kapacitáspályán haladjunk, és hogy a mi finanszírozásunk az mindig biztonságos legyen. Ugye ezt akarja az iparág nekünk adni, és nekünk ezt kell tudomásul venni, és ehhez kell alkalmazkodni akkor, amikor a menedzsment stratégiánkat és intézkedéseinket kialakítjuk.
Ha már a kommunikációt mondtam, hogy említettem, az, hogy toborzó kampányt folytatnak, folyamatos toborzó kampányt folytatnak, talán az is szokatlan ilyen pozíciók esetében.
Hát igen, mert ugye ennek az az alapja, hogy a következő 5 évben több mint 50%-kal több légirányítót szeretnénk felvenni, tehát ez egy nagyon nagy létszámbővítés. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha egyébként folyamatosan toborzunk, és ami még nagyon fontos, hogy sikerült azt a paradigmaváltást is elérni a cégen belül, hogy az oktatásunkat teljesen átstruktúráltuk. Eddig évente egy oktatást tudtunk indítani, és a technikai adottságok miatt maximum 16-an tudták elkezdeni az oktatást. Most ketté választottuk ezt, és egy évben 2-szer fog oktatás indulni, egyszer júliusban, egyszer januárban, és az azt jelenti, hogy kb. 25-30%-kal megnőtt a kibocsátásunk, de ezzel párhuzamosan...
A terhelésük is nő, mert az aktív légirányítók oktatnak is,
így
ugye?
Így van.
Tehát ők, ha oktatnak, akkor nem tudnak
irányítani.
Szolgáltat teljesíteni.
Így van. De ami még ennél is fontosabb, hogy nagyon mélyen átnéztük és átgondoltuk magának a 2 éves oktatásnak a részleteit. Ugye van egy pre-unit trainingnek nevezett oktatási fázis, amikor bevezetjük a hallgatókat ennek az egésznek a rejtelmeibe, és ezt követően van a konkrét magas légtéri irányításra történő oktatás.
Tehát elmélet és gyakorlat.
Így van. Csak ugye eddig az volt, hogy ebben a első fázisban egy generikus légtérrel dolgoztunk a tanulókkal. Éppen 3 nappal ezelőtt voltam Malmöben, mert ugye van egy közös cégünk, ez az Entry Point North, egy nagyon neves oktatási cég, és velük van egy közös cégünk oktatás céljából, és megállapodtunk velük abban, hogy mostantól ebben a pre-unit fázisban is a magyar légteret fogjuk már használni, azért, hogy a hallgatók azok rögtön megszokják, hozzászokjanak a magyar légtér sajátosságaihoz. Ez is például egy nagyon-nagyon komoly lépés, egyáltalán nem látszik kívülről, de egy nagyon-nagyon komoly lépés.
Igen, ez is teljesen új volt számomra, hogy ez a magyar légtér ez mennyivel bonyolultabb, és Budapest mennyivel bonyolultabb kérdés, mint mondjuk más itt a régióban elhelyezkedő légtér. Az előbb említette vezérigazgatóra a kultúrát, ugye, hogy a mi kultúránkban tudjanak illeszkedni ezek az újabb és újabb jelöltek. Ezt egy picit kifejteni néhány mondatban? Mit tesz valakit alkalmasára, hogy itt Budapesten ilyen szolgáltat tudjon ellátni, és a csapat része lehessen?
Hát ha látok annyira önző, hogy most mondjak egy pár szót magamról, én szenvedélyes búvár vagyok, mélytengeri búvár, és azt megtanultam, hogy egy, nagyon kell tervezni, kettő, nagyon kell a másikra figyelni, és az is elvárható, hogy a másik figyeljen rám. Ezért én azt mondtam, és azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy én szeretném ezt a buddy kultúrát meghirdetni, ugye a búvárkodásban a buddy, az az én merülőtársam, ami pusztán arról szól, hogy figyeljünk egymásra. Vegyük azt észre, hogyha valakinek rossz napja van, valaki kedvetlen, valakinek problémái vannak, próbáljunk empatikusak lenni, megérteni őket. Ugye nekem eleve egy nyitott ajtó filozófián van, tehát hozzám bárki bármikor bejöhet, bármiről beszélhet velem, és mindig megfontolom azt, amit én hallok. Tehát én azt gondolnám, hogy ez a kommunikáló, kooperáló, befogadó, megértő filozófia az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy tényleg egy csapatként működjünk ebben a nagyon-nagyon komoly és kihívással teli időszakban.
Ha nem bánja, akkor ez megint egy laikus kérdés, de amikor a figyelem megosztásról beszélt, ugye ez egy olyan pozíció, olyan munkakör, ahol az nagyon fontos, hogy valaki a figyelmet meg tudja osztani sokfelé. Én meg mindig úgy tudtam, hogy erre egyébként leginkább a hölgyek alkalmasak. A hölgyek ezekben a pozíciókban mennyire vannak jelen, akár a világon, bárhol máshol, akár Magyarországon, és ebben mi az ön stratégiája, filozófiája?
Ugye a Hungarokontrollnál kb. 50-50 a hölgy és a férfi dolgozók aránya. Az irányító szakmában más, ott kb. 15-20% a hölgyek aránya, hogy miért azt nem tudom egyébként, mert ugye a jelentkezés az nyitva áll mindenkinek. Egy biztos, hogy ez az irányítás, ez olyan készségeket, képességeket igényel, amire nagyon kevés ember alkalmas. Egyrészt ugye egy tökéletes térlátás kell hozzá, tehát ugye vannak azok a sakkozók, akik egyébként háttalálva vakon sakkoznak, és mindenkit megvernek. Na pont ilyen egy légirányítónk, aki ha lehunja a szemét, akkor is pontosan tudja, hogy melyik gép hol van, mit csinál, süllyed, emelkedik, keresztez,
kell-e kerülni, nem kerülni,
igen, tehát hogy ez tényleg, én egyébként kipróbáltam, tehát beültem 2 órára a képzésre, és az egyik legjobb légirányítónk volt velem, aki próbálta nekem megmutatni, ugye a magas légtér irányításnak a fogásait, itt a magas légtérben a tréning rendszerünkön, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon izzadtam, és az biztos, hogy az az irányítás, amit én ott 2 óra alatt előadtam, az sehol nem volt magunk közt.
A magas légtér az az elit klub? Az a Forma 1 a légirányításnak? Vagy ez teljes butaság?
Nem butaság egyébként. Általában a skillek maximuma az a magas légtérben kell, hogy legyen. Tehát ott maximális skillek kellenek. Meg kellenek egyéb típusú skillek is. Egyébként ugyanilyen megterhelő például a megközelítés, ugye ez a repülőtérnek a le- és felszállása. Innen egyébként szoktak kollégák átmenni a magas légtéri irányításba, mert van a kettő között kompatibilitás, és ugye a harmadik fontos területünk, de ez semmiképpen nem egy értékrendet tükröz, ugye? Ez pedig a terminál irányításunk. Onnan is szoktak ritkán átmenni magas légtérbe, de ott már sokkal ritkább, mert ott megint más skillekre van szükség.
10-11 hónapja ugye irányítja a Hungarokontrol a Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-t. Én nagyon kíváncsi, nem mennék nagyon messze 5-10 év múlva, de 2-3 év múlva hogy látja a céget?
Ó, hát ez a cég, ez egy remek cég, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ugye főleg az embereink miatt. Itt egy olyan csapat van, egy olyan elhivatott csapat, egyszerűen mind a 800 dolgozónk tényleg vette az üzenetet, és azért dolgozik, hogy a magyar légtérben rendesen folyjon a munka. Én úgy látom a Hungarokontrolt 3 év múlva, hogy erre a kultúrára építve, és arra a technológiai kiválóságra építve, ami az innovációnak a folyamatos visszaforgatását tükrözi, mi tovább fogjuk erősíteni Európán belül a vezető szerepünket, és megkerülhetetlen szereplői leszünk a európai légirányítási piacnak.
Egy fontos szereplő még nem került szóba, és ez talán az én hibám, bár az utasokat és a kényelmüket azt már elemeztük a beszélgetés elején. Szóval ez egy olyan társas játék, amit önök irányítanak, ahol csak akkor lehetnek sikeresek, hogy ez a sok millió utas partner ebben a társas játékban.
Hát így van, igen.
És pontosan. Ez itt a nyári szezon előtt, vagy nyári szezonban ez talán egy fontos kérdés.
Igen. Nagyon-nagyon fontos számunkra, és ugye akkor, amikor az elején beszélgettünk arról, hogy milyen stakeholdereink vannak, az, hogy bennünket a légitársaságok finanszíroznak, hát miből finanszíroznak? Csak is abból, amit az utasok fizetnek nekik. És ezért a mi menedzsmentünknek rendkívül fontos az, hogy az utas elégedettség az mindig a legmagasabb szinten legyen. Ugye mi közvetlen módon ezt úgy tudjuk elősegíteni, hogyha nem késhetünk járatokat, tehát zökkenőmentes a működés, de egyébként itt is kezdeményeztünk olyan szakmai beszélgetéseket, például Budapest Airporttal, hogy sokkal jobban tudjunk azokra az időszakokra felkészülni, amikor rossz idő miatt korlátozni kell, és utasokat ez negatívan fog érinteni. Tehát számunkra ez egy kiemelt prioritás, erről folyamatos beszélgetés van, és ebben a játékban egyébként az egyik legfontosabb ilyen szakmai háttér, ha még mondhatok egy ilyen tényleg vérszakmai dolgot. Most fogunk aláírni egy megállapodást a Budapest Airporttal, ez Airport Collaborative Decision Making nevű platform, ez egy digitális platform, ami arról szól, hogy a Budapest Airport kialakít egy olyan digitális platformot, ahol minden erőforrás, tehát minden cég, aki ebben a terméknek az előállításában részt vesz, real-time küldi az adatokat. Tehát ha mondjuk felszáll Brüsszelben egy repülőgép Budapest fele, késik 5 percet, akkor ez rögtön megjelenik a digitális adatbázisban Budapest Airportnál. Ha emiatt tovább késik 20 percet, akkor az is rögtön megjelenik, ami azt jelenti, hogy például a földi kiszolgáló cégek sokkal hatékonyabban tudják a kapacitásaikat irányítani, és a Budapest Airport is rugalmasabban tud vele gazdálkodni, és mi is látjuk egyébként sokkal jobban, hogy mi történik. Ez mind az utas elégedettség növelése érdekében fog történni.
Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor jó repülést nekünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Túri Ferenc, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT vezérigazgatója volt a nap vendége a Trend FM-en. Köszönöm.